Tisztelettel köszöntöm a kedves kollégákat, kedves jelenlévőket, és nagyon köszönöm a konferencia szervezőinek, hogy ezután az előadást után szólalhattok meg. Úgy gondolom, hogy ha nem is teljes körű megoldás, de valamilyen a gondolatnak a továbbfejtését tudom elindítani azzal az előadással, amit a networkshopra készítettem ebben az évben, vagy készítettünk a kollégáimmal. Maga a InnoCenter Közhasznú Nonprofit Kft. 2002 óta foglalkozik digitális tananyagfejlesztéssel, illetve portálfejlesztéssel, és gyakorlatilag 2003 óta folyamatosan egy blended learning oktatás valósul meg, illetve középiskolai szinten, és 2005 óta a Miskolci Egyetemen a szociológusok képzésében egy e-learning tananyag folyamatosan működik, illetve mostani támapos tananyagfejlesztésben a Műszaki Földtudományi Karon 16 digitális tartalmat készítettünk el, ami szerény véleményem szerint egyelőre még nem e-learning. Tehát tulajdonképpen én erről szeretnék beszélni ebben az előadásban, illetve hogy ez a bizonyos NetLearn portál milyen lehetőségeket biztosít arra, hogy egy kicsit elmenjünk a minőségbiztosítás irányába. Ez alatt az idő alatt, mióta én ezzel foglalkozom, nagyon sok kérdés fogalmazódott meg a kollégáimmal együtt bennünk. Ugye rengeteg rendezvényen vettünk részt, nagyon sok helyen hallottunk nagyon sokféle megfogalmazást. Abban mindannyian, szinte minden szinten egyetértettünk, hogy gyakorlatilag ugye az e-learning az mindenképpen egy önálló tanulás. Attól függően, hogy mi lesz a kimenet, különböző megvalósítási lehetőségek vannak. Tehát fel lehet egyszer használni arra, hogy önképzek, fel lehet használni arra, hogy egy tanulási folyamat megvalósul önállóan, és akkor a végén egy záróvizsgát tesznek valamilyen oktatási intézményben, aki ezt az egész tanulási folyamatot szervezte. Mindez társulhat tutorálással, tanári támogatással, illetve lehetséges, hogy magát a digitális tananyagtartalmat, tehát az e-learninget egy ütemezett tanulással, tantermi oktatással kiegészítve blended learning formájában használunk, amit mi csinálunk tulajdonképpen már 2003 óta. Illetve amit úgy gondolom, hogy leginkább elterjedt, ez a frontális oktatáson digitális tartalmaknak a megjelenése, illetve a frontális oktatáson használt digitális tartalmak szabad hozzáférés, tartalmakhoz szabad hozzáférés biztosítása az oktató, vagy a tanulók számára. Most amikor egy ilyen folyamatot, egy ilyen e-learninget, vagy egy digitális tartalom megosztást szeretnénk elindítani, ugye célszerű végig gondolni a lehetőségeinket, hogy egyáltalán mi a célunk. És aztán utána tudunk tovább menni, hogy a célnak megfelelően meg kell keresnünk ugye azokat a szoftverfejlesztőket, akik azokat a technológiákat tudják biztosítani számunkra, amivel mi azt a célt tudjuk szolgálni, konkrétan magát azt, hogy e-learning típusú oktatást tudjunk megoldani. Úgy gondolom, hogy pillanatnyilag a piacon a szoftverek sokaságával találkozhatunk, és a szoftverek, azok szoftverfejlesztők jóval előttünk vannak, tartalomfejlesztők előtt, tehát egyenlőre nincs az a probléma, hogy olyan tartalmakat szeretnénk megjeleníteni, amit nem tudnak a szoftverek kezelni, vagy olyan szolgáltatásokat szeretnénk, amelyekre nem alkalmasak pillanatnyilag a piacon elérhető szoftverek. Majd ugye szükségünk van tartalomfejlesztőkre. A tartalomfejlesztők a mi értelmezésünkben ugye akkor jók, hogyha szakmailag is felkészültek, és informatikailag is jártasak. Tehát mindenképpen a két csapatnak az együttműködésére van szükség ahhoz, hogy egy valóban olyan tartalom készüljön, amelyet utána megfelelően tudunk használni, ami a célközönség számára, konkrétan ugye a hallgatók, a tanulók számára könnyed, minden mellett megfelelő interaktivitással rendelkezik. Tehát ez szükségesek a pedagógiai módszerek ismeretei, szükségesek az IT módszerek ismeretei, és szükségesek a megfelelő szakmai tartalmak. És aztán ehhez kapcsolódik ugye az oktatás szolgáltatás, ami lehet akár egy Neptun, lehet akár egy ETR, lehet akár egy sima tanulmányosztály, aki magát az egész oktatást navigálja, illetve a tartalom megosztást, az oktatás folyamatot irányítja. És aztán vannak ugye a tananyaghasználók, akik lehetnek tanulók, egyik szempontból tanulóközösség, másik szempontból viszont ugye a kollégák, vagy mi, mint tanárok, akik szintén részt veszünk ebben az oktatási folyamatban. Na most, hogyha megfogalmaztuk a célt, megtaláltuk hozzá a megfelelő szakembergárdát, megtaláltuk hozzá ugye a megfelelő szoftvert, a megfelelő fejlesztő csapatot, akkor az intézménynek végig kell gondolnia azt, hogy van-e tudástranszfer stratégiája, tudja-e finanszírozni ezt, tudja-e, vagy rendelkezik-e megfelelő humán erőforrással ahhoz, hogy ezt az egész folyamatot, akár a fejlesztés folyamatát, akár a oktatási folyamatot tudja utána kezelni. Sikerül-e kiválasztani neki a megfelelő tartalom és technológiai beszállítókat, a megfelelő online oktatási környezetet? Rendelkeznek-e, tehát van-e lehetőség arra, hogy kompetenciafejlesztést hajtsanak végre az oktatók számára, mert úgy gondoljuk, hogy ez szintén nagyon fontos. És például a menedzsment rendelkezik olyan kompetenciákkal, hogy menedzsmentben ki tudnak-e választani egy olyan szemét, vagy olyan csoportot, egy olyan tímet, akik valóban ezt az egész fejlesztést le tudják kezelni. Aztán nagyon lényeges az, hogy az intézmény, a cég, vagy aki egyáltalán ezt az oktatási folyamatot megkívánja valósítani, oktatói megfelelő attitűddel rendelkeznek-e. Ugye általános iskolában már legalábbis a tantermi oktatás során nagyon sok informatikai eszközökkel támogatott tanítási óra van. Ezek a tanulók ugye felkerülnek a felső tagozatra, a felső tagozatban szintén már a tanítási óráknak a 30-40%-ában IT eszközöket használnak, illetve digitális tartalmakat használnak. Középiskolába is felkerülnek, ott már egy kicsit csökken, de hogyha végig gondoljuk azt, hogy ugye már az Y, illetve a Z generáció kerül nem sokára a felső oktatásba, ők már egy olyan mértékű digitális technikához vannak hozzászokva, tehát gondolok itt a iPhone-okra, a okostelefonokra, ugye, hogy mindenképpen szükséges olyan megfelelő oktatási módszer, illetve oktatási tartalom megjelenítés, ami leköti a figyelmüket. Tehát a vizualitás nagyon fontos véleményünk szerint az oktatási folyamatban, a felsőoktatásban is. És a kérdés az, hogy képesek-e, vagy akarnak-e az adott intézményben az oktatók megfelelni ennek az elvárásnak. Tehát, hogy hajlandóak-e elszakadni ettől az asztaltól, és azt mondani, hogy igen, én vállalom azt, hogy online kommunikálok, én vállalom azt, hogy megfelelő interaktivitással ellátott tananyagtartalmakat készítek. És aztán utána nagyon lényeges az, hogy tudom-e tutorálni, akarom-e tutorálni ezt az egész folyamatot. És a következő, hogy a tanulók, az oktató, vagy a hallgatók megfelelő digitális írástudással rendelkeznek-e, képesek-e az értelmes olvasásra, szövegértelmezésre, képesek-e arra, hogy egy akár tutorál tanári közreműködéssel irányított ütemezett tanulásban megfelelő eredményt produkáljanak, képesek-e például arra, hogy kérdéseket fogalmazzanak meg az adott tananyaggal kapcsolatban, hogy kommunikáljanak-e, vállalják-e a kérdéseiket. Tehát rengeteg olyan dolog van, amit egy ilyen fejlesztésnél célszerű végig gondolni. Az előadásom további részében szeretnék az online oktatási környezetről és a megfelelő oktatási tartalomról beszélni. Hát mikor lesz a tanulás igazából élmény? Ugye először is akkor, hogyha van egy digitális tartalom, amit megtalálok a neten, az ugye már abszolút megszokott. Ehhez a tartalomhoz, valamilyen ellenőrzött tartalomhoz van-e hálózati hozzáférésem? Milyen interaktivitásokat biztosít számomra ez a digitális tartalom? Ez a digitális tartalom, mint e-learning tananyag, teljesítménykontrollal el van-e látva, tehát értékelhető, kap-e visszajelzést a tanuló róla. Tehát ez a bizonyos online diskurzus, ez folyik-e ezen a bizonyos portálon keresztül. Tehát úgy gondoljuk, hogy a hatékony tanuláshoz mindenképpen hozzátartozik a szolgáltatás gazdagság. Tehát minél gazdagabb szolgáltatást tud biztosítani a tananyag, illetve a portál, annál inkább élmény lesz egy ilyen digitális tananyagtartalom, illetve egy e-learning oktatás. lehet, hogy most lesz, aki meg fog kövezni, de úgy gondolom, hogy pillanatnyilag Magyarországon általában a digitális tartalom megosztás működik, tehát az, hogy igazából e-learning mint folyamat lenne, nem, tehát biztos, hogy vannak intézmények, ahol ez az e-learning már jól működik, de nem ez a jellemző. Na most minél inkább kiegészül ez a digitális tartalom egyéb elemekkel, annál hatékonyabb lesz a tanulási folyamat, és annál gazdag a pedagógiai eszköztárat igényel ez az egész. Ugye ezek a megosztott dokumentumok, vagy megosztott dokumentumok, igen, ezek általában PPT-k, vagy PDF-ek, vagy docfájlok. Következő verzió, amikor ugye már ezeket kiegészítjük animációkkal, a következő, amikor ez már HTML formátumban jelenik meg, és audiovizuális elemek is vannak benne. Aztán még ez kiegészül interaktivitást igénylő animációkkal, majd pedig interaktív tesztekkel. Tehát nem csak, hogy meglátom, hanem valami visszajelzést is kapok, azon kívül, hogy a teszteknek a százalékos eredményét meg tudnám nézni. És hogyha ez kiegészül egy online tutorálással, tehát egy folyamatos tanári jelenléttel, ahol a tanár attól kezdve, hogy a tanuló elkezdi a tanulási folyamatot, minden egyes tevékenységét nyomon követi és próbálja irányítani, akár egyénileg, akár csoportos szinten. Úgy gondolom, hogy ez mindenképpen az a szint, ami az e-learning fogalmának megfelel. Na most természetesen ehhez megfelelő technológiai háttér kell, és megfelelő tananyagfejlesztői kompetenciákra is szükségünk van, és ennek következménye az, hogy a költségek ugye egyre inkább nőnek, minél több közreműködőt kívánunk, minél interaktívabb lesz egy tananyag, és egyre jobban képzett humán erőforrás szükséges hozzá. A tananyagfejlesztés a mi gyakorlatunkban a következő ábra szerint működik. Elkészül a kézirat, és a kézirathoz kapcsolódóan animációs forgatókönyvek, aztán ezt ugye szakmai tartalomból megnézik, lektorálják. Közben miután ez megtörtént, akkor a tartalmi elemeket megformázzuk, ugye megnézzük, hogy valóban azok megfelelő módon készültek el. Ezek publikálásra kerülnek, majd megtörténik a jogosultságkezelés és a tananyag használat. Magát a jogosultságkezelést, ugye azt az oktatás szervező valósítja meg, és a tananyag használat a tanulók és a diákok részéről valósul meg. A következő dián tulajdonképpen egy a portálunkon megjelenő és most a támapos projekt keretén belül elkészített fizika tananyagnak a részletét szeretném megmutatni. Ugye itt lehet látni filmet, narrált filmet, lehet látni animációt, és az egyik kedvencem ez a definiált fogalom a mi értelmezésünkben. Gyakorlatilag vannak olyan fogalomrészek, egy definiált fogalmak, hogyha bármikor is a tananyagban előfordul, akkor mindig megjelenik hozzá ez a kis ablak. Tehát vizuálisan folyamatosan visszatér és rögzül a tanulónak a tudatában. Tehát nem egy ilyen mechanikus magolást jelent, hanem ugye vizualitás szempontjából könnyebben haladnak a tanulása, könnyebben boldogulnak vele. Ugye ez szintén ennek a tananyagfejlesztésnek a részeként készült el, szintén ugye tanulói interaktivitást, a cselekedtetve tanulást valósítja meg, ugye amikor saját maguk tudják paraméterezni az egyes folyamatokat, és rögtön látják annak az eredményét, a változását. Aztán a következő szintén, ami a portálunkon keresztül hozzáférhető a tanulók számára, a számológép, a függvényrajzoló, az interaktív periódusos rendszer, a mértékegységváltó váltó, a idegen szavak szótára, a matematikai tablók. Tehát ezek a NetLearn portálban mind segédeszközök megtalálhatóak. Szintén nagyon, ugye amit már az előbb mutattam, ez a definiált fogalom, hogy akárhová megyünk, akkor mindig megjelenik, aztán a bibliográfia, és a következő, amikor saját megjegyzést tud fűzni a digitális tananyaghoz, az e-learning tananyaghoz a tanuló, tehát miközben tanul, akkor az adott részhez megjegyzést fűz, és ezt a megjegyzést vissza tudja keresni. Tehát akkor, amikor újra visszatér ez a tananyaghoz, vissza tudja keresni, valamint saját szövegkiemelést tud végrehajtani, ugye ezt el tudja menteni, és a következő alkalommal szintén meg tudja nézni, hogy mit emeltem ki. Tehát kvázi, mint amit régen csináltunk, ugye a könyveknél, hogy kihúztuk, és akkor az utolsó, ami volt, azt, amit közben átbeszéltem, ez, hogy szabad szövegkeresést, tehát szövegrészletkeresést tud megvalósítani. Rendelkezik fogalomtárral, ugye különböző speciális tananyag kivonattal, ugye itt lehet látni, aztán idegen szavak szótára is található benne, tehát tananyaghoz tartozó fogalomlistával. Ez a fogalomlista tulajdonképpen a tananyag felépítésének fejezeteit mutatja, és ahhoz kapcsolódóan lehet látni, hogy például a törvények, Newton törvényeihez kapcsolódóan milyen fogalmakat helyeztek el a tananyagban, és így tovább. Na, bocsánat. Én meg kell, szeretném tovább folytatni, csak valamit elnyomtam, és azt nézem, hogy esetleg eremet sem láttam. Igen, itt voltam. Bocsánat. A következő az, hogy milyen típusú tesztek vannak. A NetLearn portál 14 féle tesztet, vagy feladattípust tartalmaz. Ugye itt lehet látni a szabad szövegkiegészítéses tesztet, aztán sorbarendezést, adott szövegből, tehát megfelelő válaszok beillesztése a megfelelő helyre, és természetesen arra is van lehetőség, hogy akár egy több oldalas szövegnek a feltöltése, feladatmegoldás feltöltése a rendszerbe a tanulóhoz kapcsolódóan. A tanulóknak a feladat megoldását is le lehet követni, illetve meg lehet nézni minden egyes tanulóra, minden feladatra külön-külön, hogy mit teljesített, milyen eredménnyel teljesítette, hányszor oldotta meg a feladatot, mennyi időt töltött a feladat megoldásával, és milyen eredménnyel, valamint az egyes itemekhez külön lehet kommenteket fűzni a tanuló számára, hogy miért volt hibás, hol rontotta el, miért nem megfelelő, mire figyeljen oda leginkább. Na most az oktatási környezetek, illetve ezek a portálok, ezek a mi szemszögünkből, hogy van egy minimum szint, van egy haladó szint, és van egy olyan, ami már úgy gondoljuk, hogy még plusz ráadás a többihez képest. Tehát mindenképpen fontos az, hogy jól konfigurálható legyen, tehát akár egy tanfolyami oktatásra, akár egy modulrendszerű képzésre, akár egy rendes iskolarendszerű képzésre, akár közoktatásban, akár felsőoktatásban használható legyen. Mindenképpen lényeges az, hogy megfelelő felhasználó kezeléssel rendelkezzen, tehát ki tudja szolgálni az egyéni tanrendet, és ki tudja szolgálni akár a csoportos haladást is. Mindenképpen fontos az, hogy tartalommegosztás valósuljon meg, tehát a megfelelő emberhez a megfelelő tartalmakat tudjuk hozzárendelni. Fontos az, hogy ki tudja szolgálni a jelen idejű, illetve az eltolt idejű kommunikációt. Hogy megfelelő statisztikákat tudjon készíteni a jelenlétekről, a tanulási folyamatról, a feladat megoldásról. Hogy ezeket az értékeléseket, a javítást, azt vissza tudja irányítani a tanulóhoz. Tehát lássa azt, hogy mit csinált, és a tutorja, a mentorja, a tanára ezt hogyan értékelte. Fontos az, hogy ezek a tananyagtartalmak, amik elkészülnek, folyamatosan frissíthetőek legyenek, kiegészíthetőek legyenek, aktualizálhatóak legyenek, és nem csak a tananyagtartalmak, hanem a tesztek is mindenképpen. Fontos az, hogy képes legyen ugye a közoktatásban megszokott, vagy akár a felsőoktatásban, de akármilyen képzésben megszokott órarendek, jelenlét, nyilvántartás kezelésére, és az adott oktatási formának megfelelő tanúgyi dokumentumoknak a elkészítésére, és mindenképpen kell, hogy ezeket a kollaborációs folyamatokat tudja kezelni, ehhez megfelelő eszközökkel rendelkezzen. És akkor szeretnénk mutatni a NetLearn portálról képeket. Ugye itt lehet látni a felhasználók kezelésnek a módjait, tehát hogy milyen eszközeink vannak rá, itt egy kicsit talán többet lehet látni, feladatszerkesztőt, tananyagot lehet létrehozni, új feladatot lehet létrehozni, XML fájlt lehet feltölteni, SCORM tananyagot tudunk feltölteni, SCORM tananyagot, tananyagcsomagot tudunk készíteni ezekből a tananyag tartalmakból, amik itt elkészültek, illetve a közoktatás számára ugye iskolalátogatási igazolást tudunk készíteni. Minden egyes hallgatónak külön le tudjuk menteni a levelezését. Tehát nem csak úgy, hogy neki megvan a levele a saját postafiókjában a rendszeren belül, mert zárt levelezési rendszer, hanem meg tudjuk azt csinálni, hogy azokat a speciális kérvényeket, csatolt fájlokat az ő dokumentumtárjába elmentjük és rögzítjük. Létre tudunk hozni modulokat, illetve az egész oktatási folyamatot tudjuk szerkezetében meg tudjuk határozni, akár tanévre, akár modulokra osztva meg tudjuk jeleníteni. Meg tudjuk nézni, illetve nyomon tudjuk követni minden egyes diákunknál, hogy mely tananyagok vannak hozzárendelve, melyik az, amelyik még hiányzik. Tehát tulajdonképpen mi az, amit lát, mi az, amit nem lát, mi az, amit már tanult, mi az, ami még előtte van. Maga az egész oktatási folyamat gyakorlatilag percről percre ütemezett. Itt lehet látni a következőn a tananyag feldolgozásnak a szintjeit, hogy milyen tananyagok találhatóak, és hanyadik verziója található meg a rendszerben. A tananyag fejezeteket be tudjuk időzíteni, hogy mennyi az a minimális idő, és mennyi az a maximális idő, ez percben van megadva, ami az adott fejezetnek az elsajátításához szükséges. Ezzel azt tudjuk kezelni, hogy mivel ezt a portált használjuk iskolarendszerű oktatásban, lényeges a tanulói jelenlétnek a kimutatása, és hogy ne lehessen azt megcsinálni, hogy hosszabb időt tölt el egy bizonyos tananyaggal, mint ami ideális lenne, akkor amikor eléri a maximális időt, akkor a mérő a tananyagnál már leáll. Tehát nem lehet azt mondani, hogy én ezzel nagyon sokat foglalkoztam, a másikkal pedig nem fogok foglalkozni. Nagyon fontosak ugye a megfelelő kommunikációs csatornák, természetesen ebbe is van e-mail, fórum, chat, videokonferencia rendszer, RSS csatorna, ki van a rendszerben éppen aktuálisan, és ugye ezeket a felhasználók látják és tudják használni és használják is rendszeresen. Szintén egy statisztikai kimutatás, hogy melyik tananyaggal, vagy melyik évben mennyi időt, az adott napon hány percet foglalkozott az a felhasználó ezekkel a mennyit töltött tanulással, vagy kommunikációval. Itt lehet látni, hogy mikor vannak határidős feladatok. Itt lehet látni, hogy tananyag használattal töltött idő, kommunikációval, adminisztrációs eszközökkel töltött idő. Tehát teljesen tevékenységre bontottan tudjuk nyomon követni a hallgatóknak, illetve a kollégáknak a munkáját is. Itt szintén a Blended Learning kiszolgálásához alkalmas eszköz, tehát egy órarend látható, egy hálózati tanulás az, ami különböző helyen valósul meg, és ugye ahhoz kapcsolódóan ezeket a tanügyi dokumentumokat tudjuk kezelni a rendszerben. A referencia ez a digitalisegyetem.hu, ez a Miskolci Egyetem Műszaki Földtudományi Kar tananyagait tartalmazza, ami szabadon hozzáférhető, és a szociológia tananyagot, ami viszont csak az egyetem hallgatói számára hozva férhető, mert a Műszaki Földtudományi Karos tananyagfejlesztés az támapos projektből valósult meg, tehát itt a szabad hozzáférést a tankönyvtár.hu-n kívül is biztosítjuk. Itt gyakorlatilag meg lehet nézni, hogy mi történik egy tananyaggal, hogyha egy SCORM csomagban van feltöltve, és mi lesz akkor, hogyha ezen a portálon keresztül jelenik meg. Tehát nagyon sokat vesz itt az interaktivitásából. És köszönöm szépen a figyelmüket, és hogyha bármi kérdésük van, az alábbi e-mail címen tudnak elérni. Elnézést a kis hibáért. Még annyit szeretnék elmondani, hogy amikor egy intézmény, ugye egy tartalomszolgáltató eszközt szeretne vásárolni, tehát egy portált. Ugye nagyon sokszor fordulnak a szabadon elérhető szoftverek irányába, mert azt mondják, hogy Hát ha ingyen valamit megkaphatok, akkor miért adjak érte pénzt, miért vegyek meg egy speciálisan kifejlesztett szoftvert? Úgy gondoljuk, hogy azért fontos, hogy nem, tehát elsőben nem mindig az a jó, hogyha valami szabadon hozzáférhető és ingyenesen felhasználható, mert nem áll mögötte egy olyan típusú csapat, aki az egészet folyamatosan fejleszti, mert például ott van a modul, ugye folyamatosan fejlesztik, szabadon hozzáférhető. Vannak is cégek, akik az adott intézmény arculatára szabják, de jön egy frissítés, és akkor mi történik az arculatra szabással, lehet az egészet újra előről kezdeni. Tehát úgy gondolom, hogy ha elszánja magát valaki arra, hogy akár egy blended learninget, akár egy e-learninget szeretne megvalósítani az intézményében, mindenképpen érdemes mérlegelni és végig gondolni ezeket a lehetőségeket, szolgáltatásokat, amiket szeretne igénybe venni. Most már tényleg befejeztem. Köszönöm.
Köszönjük szépen. Hát tulajdonképpen idő még lenne. És éppen ezért szeretném a kedves hallgatóságot megkérdezni, így kiállva a hangszórónak a sugarából, hogy van-e esetleg kérdés az előadónkhoz. Igen, és már is adom a mikrofont.
Köszönöm. Nekem van két fogalom, amit nem igazán értek. Az egyik az online diskurzus, a másik pedig a dinamikus szöveg. De ez csak azért, mert a nyelvészetben mi is használjuk ezeket a fogalmakat, és nem tudom, hogy mennyire jó, ha érintkeznek, de ez nem annyira fontos, van egy sokkal fontosabb kérdésem. Hogyha azt mondják, hogy van idő, megszabott idő, ami idő alatt a gyerekeknek a feladatot mondjuk meg kell csinálni, mert az a normális idő, akkor az nyilván a normális gyerekekre vonatkozik, akkor mi a helyzet a sajátos nevelésű igényű gyerekekkel, vagy a különböző részképességzavaros gyerekekkel, és mondjuk hogyan tudjuk biztosítani egy ilyen rendszer mellett a differenciált oktatást. Tehát mondjuk én nagyon nehezen vagy lassan olvasok, tényleg nem vagyok díszes, de nagyon nehezen, és mondjuk legalább 20 perccel több idő kell ahhoz, hogy egy oldalt átolvassak, mint egy normális embernek, hogy akkor ezt hogyan lehet úgy humánussá tenni, hogy ne legyen a felhasználói körből kizárva az, aki x idő alatt x mennyiségű feladatot mondjuk nem tud megcsinálni. Köszönöm.
Személyre, ez működik, ezen válaszolhatok, nem?
Akkor már a mikrofon magamnál tartani.
Tehát az utóbbira válaszolni kell, és a személyre szabottan paraméterezhető. Ezen a rendszeren keresztül siket is nagyot halló felnőttek is tanultak. Nekik konkrétan ugye írás és szövegértési problémáik is vannak. Természetesen, hogyha valakinek nem elegendő ez az idő, amit beállítunk így, akkor egyénre szabottan lehet igazítani ezeket a dolgokat. A rendszer el van látva a csökkent látóképességűek számára olyan eszközzel tudják megfelelő méretűen nagyítani az egész képet, feliratozható minden. Tehát az animációk, filmek ugye feliratozhatók, hogy a süketek is tudják, vagy nagyot hallóak is tudják használni. Egyébként nagyon sok olyan tanulónk van például a digitális középiskolákban, akik sajátos nevelésű igényűek, vagy mozgásukban korlátozottak, és nagyon szeretik a rendszert használni, tehát ez nem okoz problémát. A másik kérdés az volt, ez az online diskurzus. Ez online diskurzus az, hogy akár a cseten, akár a fórumon keresztül vagy e-mailen keresztül, vagy videokonferencián keresztül megbeszélni bizonyos dolgokat. A dinamikus szövegen pedig mi azt értjük, amit ott mutattam, hogy a definiált fogalom ugye följön, a megfelelő tartalmak megfelelő időben jelennek meg, tehát mi ezt így értelmezzük.